Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban, páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában az együtt töltött idő során. A mai epizódban két nagy vállalat vezetői kapcsolódnak. Két nagy cég, ahol sok energiát fordítanak innovációra, megújulásra és társadalmi felelősségvállalásra. Mátyás Kollár Gabriella a Morgan Stanley budapesti irodájának technológiai COO-ja, és Tengelics András a Schneider Electric Magyarországért felelős kommunikációs igazgatója kapcsolódik. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Az Árnyék programban mit vittetek a találkozóra magatokkal, a nyilván a kíváncsiságon túl? De mi volt a vezetői dilemmátok, amit be akartatok vinni, amiről szívesen beszélgettetek volna? És mi volt akár az aktuális helyzet, ami beszélgetés gerincét vitte?
Volt ugye eleve egy találkozónk a közösséggel, közösen is rengeteg olyan gondolat már ott megfogalmazódott másoktól is, olyan probléma, amiről így, aha, ez nekem eszembe sem jutott, de tényleg nálam is adott esetben vagy megoldandó, vagy máshogy kezelendő dolog, amivel foglalkozni kell, és Gabival ezekben próbáltuk megtalálni kölcsönösen a kapcsolódási pontokat, és egyébként, ami benne az érdekes volt, hogy tulajdonképpen egyébként nagyjából egybevág, hogy mik azok a mindennapi helyzetek, amik megoldást kívánnak. Ez persze abból a tényből fakadóan nem olyan nagy meglepetés, hogy mind a ketten multinacionális környezetben dolgozunk, és akkor majd még persze beszélgetünk róla a következő néhány percben, de hogy a gerincét alapvetően ez adta, hogyan stabilizáltuk azt a helyzetet, amit ma már természetesen hibrid munkavégzésnek hívunk, hogyan kezeljük azokat a helyzeteket, ahol a különböző generációk különböző megélése, megérzése, motiváció jelent, mit jelent a nők helyzete egy vállalaton belül, ezt hogyan lehet segíteni, de mennyire kell segíteni, hol van az a határ, ahol meghúzzuk. Ezeket a kérdéseket tettük fel, ami nekem most itt eszembe jut, de Gabi biztos ki tudja még egészíteni.
Igen, sok mindenről beszéltünk, és ilyenkor mindig olyan érdekes azt hallani, hogy más a hasonló problémákra milyen válaszokat ad, amiben nyilván van egy csomó hasonlóság, de a legizgalmasabb mindig azok a részletek, ahol egy kicsit eltér, hogy mik a best practice-ek, hogyan sikerül egy-egy kérdést megközelíteni. Úgyhogy ebben gyakorlatilag elég sok téma között így szaladgáltunk, és elég sok minden felmerült.
Amire András utalt, hogy volt egy korábbi találkozó, ahol sok vezető ott volt, ugye ez az Árnyék program induló helyzete, ezt úgy hívjuk, hogy nyitó osztályfőnöki óra, amikor ez a 12 pár, akikkel kapcsolatban leszünk itt az 1+1-ben, találkoznak, és még nem párok, hanem megosztják egymással a vezetői dilemmáikat, és tulajdonképpen itt történik az, hogy mindenki párt választ, és ti ilyen tekintetben miért egymásra gondoltatok, vagy legalábbis ott voltatok egymásnak a választásaitok között?
Szerintem részben elhangzott hangzott, hogy ez a hasonló környezet, mindig akkor vannak olyan igazándiból jól felhasználható példák, hogyha a környezet is tud hasonló lenni, de azért eléggé más, tehát az iparág az teljesen más, és onnan meg, tehát jól lehetett azokat hallani, hogy például nálatok vannak sales területek, ez nálunk nem jellemző, mert hogy mi saját belső ügyfeleinknek dolgozunk, tehát mondjuk azok adtak hozzá olyan színes dolgokat, de mondjuk az, hogy az irodába visszatérést, hogy közelítettük meg, ott elég hasonlóak voltak ezek a módszerek.
Na de akkor közelítsük meg a különbözőségek oldaláról. Vitettek-e mondjuk hibrid munkavégzés területéről valami olyan észrevételt, tudást, tapasztalatot egymástól, amin elgondolkodtatok?
Nekem az szinte heti szinten fölmerül, hogy azért a kollégák, munkatársak legalábbis egy része, az folyamatosan challenge-eli a hibrid munkavégzést. Tehát, hogy adott esetben még annyit sem feltétlenül szükséges az én munkámhoz az irodai környezetben tölteni, mint ami egyébként a Schneider Electricnél most a 3+2, tehát 3 irodai nap, 2 otthoni nap a heti séma, hogy ennek a keretein lehet elazítani. Közben a piacon azt látjuk, hogy egyébként több olyan cég van, multik is bőséggel, amelyek szép lassan, fokozatosan, de tolják vissza a hagyományos irodai jelenléti munkavégzés felé az irányt. És az érdekes volt, nagyon kíváncsi voltam a Gabiéknál, hogy náluk ezt mélységében is nézték munkatársak körében, tehát hogy ezzel kapcsolatban van tapasztalat, és azt érdekes volt azzal ütköztetni, ami felmérést csináltunk mi kifejezetten B2B-ben, tehát nagyvállalati HR vezetőket megkérdezve a trendekről, amik inkább alátámasztják azt, amit én mondtam, és ehhez képest egy picit talán más a helyzet Gabiéknál.
Hát nálunk a Morgan Stanley-nél elég rugalmasan álltunk hozzá ez a hibrid munkavégzéshez már a Covid előtt is, tehát akkor is megvolt minden előfeltétele, és akkor jellemzően inkább ilyen heti egy nap volt az, amit otthonról dolgoztak a kollégák, és jelenleg meg az alappoliszink az úgy szól, hogy a munkaidőnek a felét lehet, hogyha mondjuk ilyen havonta napokban nézzük, akkor annak az 50%-át lehet otthon tölteni, és azon belül azért van némi eltérés. Van, aki szeret minden egyes nap bejönni az irodába, van, aki pedig inkább ezt az 50% körülit hozza, és szerintem most már van egy olyan fázis, amikor mindig átmegyünk ilyen hullámokon, hogy nagyon hirtelen volt az, amikor átálltunk az otthoni munkavégzésre, és utána sokkal fokozatosabban jöttünk vissza. Szerintem most meg már megszoktuk ezt az új helyzetet, ami a hibridnek, én azt gondolom, hogy abszolút az előnyeit hozza.
Egyébként 10 személy szerint mit preferáltok nektek? Mi jött be?
A munka-magánélet egyensúlyának megteremtéséhez nekem személy szerint nagyon sokat segít. Az is, hogy kifejezetten rugalmas, tehát ebben hasonló a Schneider Electricnél is a gyakorlat, tehát igazából nincs kötelező nap. A munkatársak eldönthetik, alapvetően eldönthetik, hogy melyik napokon dolgoznak otthonról, melyik nap jönnek az irodába. Nyilván van a csapattal egy egyeztetés. Kisebb mikroszinten a saját csapatommal van egy tömegvonzás.
Tehát tömegkívánság,
igen, így tehát hogy úgy mondanám, hogy így megszoktuk, hogy melyek azok a napok, amikor úgy mindannyian ott vagyunk, mert valójában a lényege ennek a személyes találkozás számomra biztosan. És itt jön a hibrid munkavégzésnek a másik előnye, ami igen közhelyes, és nem én vagyok az első, aki elmondja valószínűleg, de mégiscsak az számít, amikor a másiknak csak úgy oda tudok szólni, hogy figyelj, te ezzel mi van, azzal, hogy állsz, András, ebben mit tudsz
nem
nekem
kell
segíteni,
rá külön meetinget írni a naptárba.
Így van, hanem csak úgy átszólok a monitor fölött a másiknak. Én ezt szeretem benne. De azt is szeretem, amikor az otthoni munkavégzés mondjuk így nyugalmával, amikor meg nem szólnak hozzám 5 percenként, hogy ezzel vagy azzal mi van.
Igen, nálunk is van egy ilyen heti ritmusa, tehát hogy körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen harangörbe, hogy azért a hétfő az még nem a legaktívabb nap, de mindenképpen aktívabb, mint a péntek, és akkor utána kedd, szerda, csütörtök az egyenletesen egy ilyen magas szint. Általában a csapatok meg is határozzák azt, hogy nekik mikor van ilyen team napjuk, amikor összegyűlnek, és akkor tartják ezeket az értekezleteket, közös gondolkodásokat, és akkor péntekre így lecseng, akkor legtöbben otthonról dolgoznak. A péntek az nagyon jó arra, hogy amivel az ember elmaradt a héten, azokat még éppen be lehet hozni. Én meg kisgyerekes anyukaként is nagyon élvezem azt a rugalmasságot, mert hát szóval azokat összehangolni, amiket az embernek kell így munka mellett is csinálnia, ahhoz nagyon jó egy nagyfokú rugalmasság.
Na és akkor mit vittetek ebből egyébként hibrid munkavégzés téren a beszélgetésetekből tovább? Vittetek-e bármit? Vagy igazából csak ez a perspektívatágítás hiányzott a teljes képhez?
Hát amit én felvetettem Gabinak, és amiben kíváncsi voltam a véleményére, meg a megélésére, az pont ez, amire utaltam, ennek a work-life balance-nak, munka-magánélet egyensúlynak, vagy magyarul is beszéljünk, megteremtése, ami azoknál a nálam jóval fiatalabb kollégáknak, akik ez a Z-generációként szoktuk rányomni így a labelt, a címkét, hogy ők ezt hol találják meg, ezt a work-life balance-t, mert hogy az nekem egy ilyen furcsa megélés, hogy már annyira, tehát 20 évesen már annyira tudatosak ebben, hogy mondjuk tervezi azt, gondolkozik abban, hogy ha ő ezt az egyensúlyt nem teremti meg, annak milyen gyorsan adott esetben kiégés lehet a vége. És ugye az én generációm ...nak a perspektívája.
Mondjuk azt, hogy a mi generációnk.
Hogy így egy teljesen más millió. Nem jobb, meg nem rosszabb, tehát nem erről beszélek.
Máshoz szoktunk.
Más. És ugye ebbe azért benne van, hogy én az első munkahelyemen én ingyen dolgoztam, mert örültem, hogy odaengedtek.
Gondolom, ezt nem meséled el a felcímkézett fiataloknak viszonyításképpen.
Bezzeg a mi időnkben, de igen, ezt nem szoktam. És hogy ebben kíváncsi voltam Gabinak a tapasztalataira abszolút.
Szerintem mindenkinek megvan az a saját magának komfortos működés, és abban talán tényleg egy ilyen nagyobb fokú tudatosság van, mert régebben ugye az volt, hogy amit a munkahely elvár, az ember igyekszik az igazodni, most már jobban egy ilyen párbeszéd van, és látszik is azon, hogy utána a munkahelyek milyen intézkedéseket hoznak. Nálunk is most már az apaszabadságot 16 hétre kibővítettük, co-parental leave is van, tehát hogy
nem csak az a szülők,
anyám, a másik szülő is elmehet, igen, de akár caregiver leave, tehát hogyha valakinek gondoskodnia kell valakiről, akár idős szülőről, akár pedig bárki a szűk családi környezetben, aki ezt igényli. Tehát, hogy vannak ilyen formák, mert hogy sokkal fontosabb ezeknek a megtartó ereje, mint amennyi idő esetleg ezekkel kiesik. Tényleg az érzése, hogy az ember a munkahelyet elhelyezi a fejében, a gondolataiban, az egészen máshogy tud alakulni, és egy ilyen hosszú távú megtartó erő tud ezekből lenni.
De ez lehet, hogy nem lesz olyan formális, amit mondok, de hogy hát ez a munkahely ne legyen pupa hátunkon, hanem a szövetségesünk legyen az életünkben, valahogy így tételeződik. Ez érkezett meg egyébként nyilván a nagyvállalati közegbe is, és az ehhez való rugalmas alkalmazkodás, ami egy kényszer, tehát a muszáj nagy úr, ezért kellett?
Ez azért egy pozitív kényszer, tehát mindenki szeret olyanokkal dolgozni, akik jól érzik magukat azon a munkahelyen, és volt ugye az a régi hozzáállás, hogy munkahelyeden dolgoz úgy, mintha nem lenne családod, aztán menj haza és csinálj úgy, mintha nem lenne munkád, és úgy legyél a család felé teljesen elkötelezett.
Hát ez a nem létező helyzetek.
Igen, de hogy
nem tudsz kikapcsolni egyik vagy másik identitásodat.
Igen, hogy ennek el kellett jönnie annak a felismerésnek, hogy egyszerre vagy mindegyik, és hogy ezekből be is tudod hozni ezeket a jó dolgokat, és ez különösen a diverzitás segíti, tehát, hogy itt azért nagyon sokszor a nők maradtak ki ilyen problémák miatt a munkahelyről, akár mert a családra kellett vigyázni, akár idős hozzátartozó miatt, tehát, hogy emiatt ne veszítsünk el tehetséges munkaerőt, hanem adjuk meg nekik azokat a lehetőségeket, hogy ha kell, akkor tudjanak ezekben is helytállni.
Amit én látok, hogy ugyanakkor lehet párhuzamokat találni, mondjuk akár 20 év különbséggel is mai pályakezdők, friss diplomások, pályájuk elején lévők és adott esetben szeniorabb kollégák között abban, hogy a lényeg az az, hogy valami értelmeset csináljak, valami értelmeset alkossak, hogy a munkám engem érdekeljen.
Egyébként mindez, amiről beszélünk, akár az értelmes munkavilágát említetted, akár ezt az egyensúly kérdést, oda vezetett mind a kettőtöknél, hogy a fluktuációt vagy a megtartást pozitívan befolyásolta?
Egyértelmű igennel tudok válaszolni, ami a Schneider Electric-et illeti. Méghozzá olyan szinten hosszú távon, hogy nálunk nem ritka, hogy 10-15 éve ott dolgozó kollégákat köszöntünk, legutóbb egy 25 éve nálunk lévő kollégát köszöntöttünk, ami azért mutatja azt a fajta megtartó képességet, amit mindez, tehát a saját időbeosztásomban lévő szabadság, az értelmes munkavégzés, amit ez jelent, az abszolút, abszolút ebbe benne van, meg hogy alapvetően érezzük jól magunkat a munkahelyen is. Amiben mi dolgozunk, azért az egy buborék. Én bőven voltam más szektorokban is, ez egy ilyen viszonylag idilli állapot. Szoktam azt is mondani, hogy gyakorlatilag az, amit a multinacionális cégek közül azok, amelyek adott esetben már előre haladottak ebben a fajta szervezetfejlesztési struktúrában, valójában egy hatalmas szociológiai kísérletet végeznek. A jelen tudásunk szerint a legjobbat, persze, már amennyit én ebből az én korlátaim mentén látni vagyok képes. De az, hogy értelmes munkát adjunk embereknek, hogy a kollaboráció, a másik támogatása nem csak az számít, hogy te hogyan teljesítesz, de a másiknak hogyan segíted az ő teljesítményét, így csapatban hogyan alkottok valami jót. Mindezt hozzávéve azzal a fajta nyitottsággal, ami a sokszínűséget jelenti, ami az elfogadást jelenti, ami egy biztonságos hely, a safe place, ezt szoktuk mondani, megteremtését jelenti. És persze ez egy vállalati kultúra, és nyilván a nap végén azért a KPI-okat hozni kell, mert hát a mi tőzsdénk, vagy a mi részvényeink is a tőzsdén vannak egyébként, de hogy ennek a célnak az eléréséhez ez a fajta kollaborációs és értelmes munkavégzés, mint keret, ez úgy néz ki, hogy egy működő valami. De ebből a szempontból ez mégiscsak egy szociológiai jellegű kérdés, és az arra adott válasz.
Már csak azért is, mert nem tudom a számosságát, hogy hány olyan buborék van ma, hogy ez a többség, vagy a kisebbség van még. Ti mit gondoltok?
Hát Magyarországon a kisebbség az egyértelmű szerintem.
És nyilván azon dolgozunk a Bridge-ben is, hogy remélhetőleg egyszer.
Mert a lényegét nem mondtam el. Igen. A lényegét nem mondtam el. Tehát azzal, hogy mi meg tudunk teremteni egy ilyen környezetet, és hogyha az az én munkatársam, aki jól érzi magát, jól teljesít, és egyensúlyban van az élete, lelkileg is stabil, és ezt elmeséli olyannak, aki esetleg valami miatt ezen a buborékon kívül él, más a megélése a mindennapokról, de adunk egy kis gondolkozni valót, hogy lehet így is, akkor ez is egy hatás.
De egyébként, hogyha visszanézünk arra, hogy ez a rugalmasság, meg az, hogy a konkrét problémákat kezeljük, tehát az, hogy az illető az nem csak egy munkát végző személyiség, hanem vannak különböző oldalai is, és azokkal is kreatívan hozzájárul. Az azért, tehát hogyha visszanézünk nálunk mondjuk az elmúlt 5 évre, akkor többször annyi most már, főleg az IT-n belül a nőknek az aránya, az mindig egy ilyen nagyon-nagyon komoly kihívás volt. Még mindig nem vagyunk ott, hogy 50-50% legyen, de nagyon-nagyon komolyan haladtunk előre. Tehát az látszott, hogy ezekkel a megoldásokkal, hogy akár azokat, akik kimaradtak a munkavégzésből, akár hosszú-hosszú éveken keresztül, ugye anyaként otthon voltak, hogy őket vissza tudjuk integrálni, arra is van egy Return to Work nevű programunk, de az is, hogy egyáltalán ez a STEM orientáció meglegyen gyerekkortól, először Lego robotozással, utána van egy Smarties nevű programunk, abban is a lányokat tudjuk orientálni, bátorítani, mert nagyon sokszor gyakorlatilag gyakorlatilag lebeszélik őket ezekről a területekről, pedig ugyanolyan tehetségesek, akkor ott legyünk az egyetemeken, ott legyünk azoknál, akik szeretnének továbbképzésekre menni, vagy akár átképezni magukat, és nagyon-nagyon sok sikeres példa van, és ez nem jött volna létre az a színesebb munkakörnyezet, hogyha ezek a programok mind nincsenek beépítve, és aztán látszik is, hogy a sokszínűbb csapatok, azok sokkal innovatívabbak, kreatívabb ötletekkel jönnek, több mindent tudnak akár gyorsabban megoldani, mert több nézőpontból látják a problémákat.
A hosszú távúságról hogy gondolkodtok a mai világban, amiben mindaz, amit mondasz, akár ha szociológiai kísérletként tekintünk rá, nem tud hosszú távúság nélkül, meg hosszú távú perspektíva nélkül tételeződni, hiszen elképesztő investment minden szervezet részéről ráállni, és tényleg nézőpontot váltani, megérteni társadalmi kihívásokat mélységben, és azokra választ adni. Egyszerűen már megfogalmazni is nagyon hosszú idő. Kicsit megválaszolom a kérdést.
Nem baj.
De ti hogy gondolkodtok a saját életetekben hosszú távúságról?
Arra mindenképpen van válaszom, hogy én ezt hogy látom egy olyan cégnél dolgozva, ahol ugye a központi kérdés az üzletnek a lényege, a fenntarthatóság. Mert hogy én ebben látom a kérdésedre a választ. Tehát, hogy én pont azt látom, hogy most arra jutott el az üzleti világ arra a pontra, hogy valójában hosszú távon kezdett el gondolkozni.
Muszáj.
A purpose alapú működéssel, amikor fenntart...
Hát vagy a kilátástalansággal is, amire a purpose már egy válasz.
Egy válasz, nyilván a tyúk tojás, ezt lehet elemezni, de hogy hosszú távon igazából mi csak most kezdünk el egyáltalán gondolkozni, és a fenntarthatóság alatt, én most nem a környezeti fenntarthatóságot értem, az egy része, egy nagyon fontos része, hanem ugye a fenntartható üzleti fejlődésről beszélünk. Mert annak a felismerés és az most arra talán már egyértelmű az üzleti világban, hogy az, ami eddig zajlott, az sok minden, csak nem fenntartható üzletileg sem. És ebből következően viszonylag egyszerű a válasz a kérdésedre, hogy a hosszú távú gondolkodás, a stratégiai gondolkodás az éppen ezen célok mentén értelmezhető egyáltalán, és mindaz, amiről talán már fél órája beszélgetünk, nem tudom, az egyébként mind ebbe csatornázódik bele, hogy az ember is a középpontban van, hogy a természet is, a minket körülvevő környezet is, az erőforrások, amik körülöttünk vannak, legyen az humán vagy természeti, az benne van, és hogy ez mit jelent. És igazából, hogy a kérdést se kerüljen meg, hogy személyesen nekem mit jelent, egyébként pont ugyanezt.
Meg hát beszéltetek a gyerekekről.
Igen, pont ugye ezért ezt akarom, hogy pont ugyanezt.
Valami hogy, nekik is kellene, hogy maradjon. Hogy
az egy komoly aggodalom nekem, hogy vajon az én kislányaim meg tudják-e úszni azokat a legrosszabb forgatókönyveket, amelyek itt akár már 15-20 éven belül gyökeresen megváltozó természet és társadalmi viszonyokat vetítenek előre? Mert az nincs olyan messze.
Szerintem az egyik kulcs az élethosszig tartott tanulás, és az akár egy szervezetre is lehet érteni, akár pedig személyes szinten is, hogy ez abszolút kulcsa lesz ennek, mert hogy tehát most minden eddiginél jobban igaz az, amit szoktak mondani, hogy a mi gyerekeink azt se tudjuk, hogy milyen munkát fognak végezni, mert mi fel se találták azt a foglalkozást.
Pontosan, az Edison platformban ugye rendszeresen erről beszélünk, azért próbáljuk ezeket a készségeket fejleszteni elsődlegesen, foglalkozásokhoz, amiknek nem tudjuk a nevét sem ma még.
Így van, tehát hogy kell egy olyan nagyfokú rugalmasság, meg az a dolgok átlátásának a képessége, hogy az ember tudjon komplexitásban gondolkodni, és én is, hogyha végignézek a saját karrieremen, akkor ez volt, hogy a különböző tudásokat egyre bővítettem, de utána máshogy is használtam fel, és ezek időnként találkoztak, időnként egy kicsit más jött ki belőle, Én elég korán elkezdtem 11 éves koromban programozni, de aztán közgazdász lettem, akkor utána más területen megint csak a komplexitással foglalkoztam, és most összetalálkozott ez az IT háttér meg a közgazdász gondolkodás, és most ezt tudom nagyon jól használni, de ha egy hosszabb ideig, ami nem tudom, akár pár hónap, úgy érzem, hogy nem tanulok valamit az újabb technológiákról, az újonnan érkező módszertanokról, akkor úgy érzem, hogy lemaradok, tehát hogy ez folyamatosan kell az embernek ez, hogy ez a készség benne legyen, és igyekszem ezt a gyerekeimnek is továbbadni, hogy bennük is ez a szemlélet legyen, hogy gyakorlatilag szomjazzák azt a tudást, meg gondolkodjanak kreatívan és átfogóan arról, hogy merre halad a világ.
Na hát szerintem szépen körbeért egyébként a gondolat, és ebben is folyton visszajön egyébként az egyensúly kérdése, és az 1+1-nek a fix eleme egyébként a Bridge Booklistről, az üzleti könyvlistánkról való könyvajánlás, amihez én hozok egy-egy vezetőnek vagy kurátornak egyébként a könyv ajánlóját. Nyilván nem az az elvárás, hogy reflektáljatok erre, de most egy kicsit rendhagyó módon történik, mert mindarra reflektáltatok, ami két könyv is van, amit hoztam most. Az egyiket Fajsz Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója ajánlotta, és talán nevetni fogtok a címén is. Jan Dörstennek az Amit a gyerekeimtől tanultam a menedzsmentről című könyve, és Csaba azért ajánlotta, mert ugye erről beszéltünk ma, szóval azt mondom, hogy tényleg korábban reflektáltatok erre. Ebből a könyvből értettem meg, hogy egy vezető legfontosabb dolga, hogy következetes legyen, kijelölje a határokat, de közben megteremtse azt a safe space-t, ami lehetővé teszi, hogy az emberei merjenek hibázni. Ugye itt is az ember, és nem tudtam választani, és nem tudtam, hogy hova fogjátok kifutatni a beszélgetést, de magamtól a másik könyv, amit választottam, pedig Sásdi Helga, Nyitottak vagyunk, igazgatóságának elnökének ajánlása volt, a Humanocracy című könyv, Gary Hamel és Michael Zanini könyve, ez egy angol nyelvű könyv, és ő azért ajánlotta ezt a könyvet, még egyszer mondom, Humanokrácia, ha magyarra fordítjuk. Ez a könyv praktikus tanácsokkal lát el minden szervezetet arról, hogy egy cégben ne a szervezetre, hanem a bennük dolgozó emberekre koncentráljon, és az embereken keresztül jöjjön létre egy újfajta kreativitás, a munka újraértelmezése és az energia visszaforgatása, amit az autonómia megteremtésével maguk az alkalmazottak hoznak létre. Azt hiszem, ennél tökéletesebben nem is foglalhatjuk össze a mai beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok velem.
Köszönöm szépen én.
Köszönjük a lehetőséget.
Gabi és András kapcsolódásai komoly társadalmi kihívásokat hoztak elő. Többek között a hibrid munkavégzésből kiindulva beszéltünk arról, milyen lehetőségei vannak jó gyakorlatokat fejleszteni ma egy multinacionális cégnek. És örültem neki, hogy az egyik konklúzió az volt, hogy az emberek akkor érzik jól magukat a munkahelyükön, ha úgy érzik, hogy értelmes munkát végeznek. Ez volt a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1+1 különkiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Richard. Pistul Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ez egy Béton podcast.